Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Folytatódik az izraeli-iráni háború, látják-e már, hogy ez milyen hatással lehet a térség meg a világ olaj kitermelésére, vagy még nem látják?
Hát szögezzünk le egy dolgot, egyelőre a kőolaj és a földgáz ellátás a világban nem változott a háború miatt. Tehát ugyanúgy érkezik a közel-keletről a kőolaj, ezen a Perzsőből lőn, illetve a Hormuzi szoroson keresztül, mint korábban, illetve a földgázpiac is ugye érintett, hiszen Katar, aki a legnagyobb cseppfolyós földgáz exportőr a világon, termékét szintén ugye ezen a Hormuzi szoroson keresztül juttatja el a világpiacra. De mind a kőolaj, mind a földgáz ugyanolyan volumenben érkezik, tehát a kínálati oldalon egyelőre nincsen változás.
Mert nem lőttek még meg semmit?
Nem, így van pontosan, nem lőttek még meg semmit. Van azonban egy tényező, vagy hát egy olyan változás, ami növeli a kockázatát annak, hogy a kínálati oldalon változás lesz. Hadd mondjam el, mi az a három dolog, amit egyébként a piacon leginkább hallani lehet. Az első dolog, aminek talán a legnagyobb a valószínűsége, hogy a támadás során az iráni kőolaj, illetve földgáz infrastruktúra megsemmisül, ennek egy része vagy teljes egésze. Erre már voltak egyébként utaló jelek, Izrael egyszer már bombázta azt a bizonyos déli Pars mezőt, ami Irán legnagyobb földgázmezője, de úgy tűnik számomra, hogy amerikai intelemre abba is hagyták ezt a támadást. Ez ugyanis egy nagyon fontos vörös vonal Irán számára. Ha ez a kapacitás egy része vagy egészen megsemmisül, annak nyilván komoly kihatása van. Irán napi 3,2 millió hordó kőolajat termel, több mint 2 millió hordó kőolajat, illetve kondenzátumot exportál, tehát ez önmagában már hat komolyan a világpiacra.
Ez a saját termelés kiesése a fontos, vagy az, hogyha Irán látja, hogy az övé elveszett, akkor pusztuljon a másik tehene is, és akkor rácsap mindenre, amit elér?
Na most a második és a harmadik pont az valószínűleg ebből következik. Tehát, hogyha Irán kőolaj és földgáz termelése megsemmisül, az egy olyan erős vörös vonal lehet ennek a teoretikus rezsimnek, hogy ők biztos, hogy erre választ akarnak adni. Egyik válasz lehetőség, hogy a másik oldalon lévő szunita, Szaúd-Arábia kőolajtermelő egységeit mondjuk szétlövik. Ugye erre is már volt korábban precedens. Szaúd-Arábia már egy jóval nagyobb szereplő, mint Irán. Ugye napi 9-10 millió hordó kőolajat termel, ennek a nagy részét exportálja. Tehát ha ennek is egy része vagy egésze megsemmisül, annak már nagyon komoly hatása lehet. És hát a harmadik opció, ami ugye felmerül itt ebben az egész kérdésben, az a, hogy mondjam, a kőolajipar nukleáris bombája, ha mondjuk a Hormuzi szorost lezárja Irán, ami ideiglenesen korlátozhatja a Perzsőből kőolajforgalmát. Ugye innen kerül ki a világ fogyasztásának körülbelül egyötöde, tehát körülbelül 20 millió hordó per nap. Ha ez akár hetekre korlátozódik, az simán akár duplázhatja is a kőolajárakat rövid távon.
De ilyenkor nincsenek felhalmozott készletek, éppen arra számítva, hogy a Hormuzi szoros forró helyen van, és bármikor bedugulhat?
De, ugye az OECD tagállamoknál általában jellemző például az, hogy 90 napnyi kőolaj és kőolaj terméket tárolnak. Az Egyesült Államokban is van egy komoly stratégiai készlet, viszont a piac azonnal árazza ezt a kínálat csökkenést. Ugye a kőolajpiacnak egy jellegzetessége, hogy mind a kereslet, mind a kínálat nagyon rugalmatlan. Hogy ezt magyarra fordítsam, ez azt jelenti, hogy ha a kínálatban vagy a keresletben egy kicsi változás történik, az nagyon komoly áremelkedést vagy árcsökkenést okozhat. Tehát egy ilyen egyötöde kiesik a világ kínálatának, ez akár mondom duplázhatja a kőolajárakat.
Mi a magyarázat a rugalmatlanságnak? Az, hogy hajókon kell szállítani, és ez egy lassú dolog, meg befektetés igényes dolog?
Leginkább azt, hogy a fogyasztásban nem tudjuk pótolni. Tehát a kőolaj nélkül gyakorlatilag nincsen tengeri szállítás, nincsen repülés, nincsen autózás, nincsen teherszállítás. Tehát egy csomó alkalmazás van, ahol gyakorlatilag elkerülhetetlen a kőolaj használata.
Melyik forgatókönyvre mekkora esélyt jósol most a szakma? Tehát a katasztrófa lesz a Hormuzi lezárása, vagy egy állandó feszültség, de folyó szállításokkal?
Én azt gondolom, hogy az alapszenárió az az, hogy Irán napokon belül kapitulál, és jelzi azt, hogy kész minden olyan feltétel elfogadására, amit Izrael, illetve az Egyesült Államok kíván. Itt elsősorban ugye az iráni nukleáris programról van szó. Ha ez megtörténik, és a háború lezárul, akkor valószínűleg heteken belül a kőolajára akár visszakerülhet arra a szintre, ahol 2-3 hete volt, tehát ez a 65 dollár körüli Brent ár. Ez az alapszenárió. Én azt mondom, hogy erre van mondjuk egy 80-90% esély. Azonban vannak ugye sötétebb forgatókönyvek is, és úgy tűnik, mintha egy picit ebbe az irányba mennénk. A tegnapi nap eseménye volt ugye, hogy Trump elnök, hogy is mondjam, hogy fejezzem ki, tehát hogy jelezte, vagy indikálta azt, hogy ő szeretne talán részt venni Izrael oldalán ebben a háborúban. Ugye van egy olyan probléma, hogy bizonyos izraeli katonai, illetve nukleáris létesítményeket nem lehet szétrombolni kizárólag izraeli izraeli katonai erővel.
Ehhez ugye irániakat, amik benn vannak a hegyi gyomrában.
Ehhez ugye olyan B2-es bombázók és olyan nagyméretű bombák kellenek, amelyek csak az amerikai hadigépezetnek állnak rendelkezésére. Tehát hogyha ez, tehát volt egy ilyen indikáció, mindjárt ugye $2 ugrott a kőolajára, hiszen ez is egyfajta eszkalációs lépés. Tehát az utóbbi napok, minthogyha egy kicsit lépésről lépésre azért a sötétebb forgatókönyvek felé mennénk, amelyek már érdemben is érintenék a kőolaj kínálatát, és amelyek ugye ennek megfelelően valóban csökkenő kínálat mellett magasabb árakat jelentenének.
Az olajipari elemzések számolnak-e Donald Trump habitusával, meg az Egyesült Államok gazdasági érdekével? Ha abból indulunk ki, hogy azt kérte, nem tudjuk, hogy igaz-e, hogy ne bombázzon iráni olajlétesítményeket, akkor azt kell gondolnunk, hogy ő érdekelt a jelenlegi üzleti viszonyok fenntartásában. Ha azt halljuk, hogy ő beszállna, az viszont meg az eszkaláció felé megy, ez meg mintha az előző érdeknek ellentmondani látszana. Hogy lehet vele számolni?
Gyakorlatilag az elemzések, amiket én olvasok, azok mostanában mint politikai elemzések, és pont azt próbálják megfejteni, hogy vajon Donald Trump miként lép, hogy az izraeli vezetés miként lép, illetve erre az iráni válasz mi lehet. Tehát ez folyamatosan erről megy a polémia, ezen gondolkodik az egész piac. Tehát így lényegében nem is iparági elemzés van, hanem politikai elemzés ebben a pillanatban. Hozzáteszem azt, hogy az, hogy a globális olajellátás biztosítva legyen, az nem csak az Egyesült Államok érdeke, az ugyanúgy Kína érdeke is, sőt, talán még jobban is, mint az Egyesült Államoké, illetve tulajdonképpen az egész világé. Tehát itt mindenki azért abban érdekelt, hogy ez az olajellátás biztosított legyen. Hozzáteszem, hogy az iráni rezsimnek is az az érdeke, hogy az alapvető exportbevételt biztosító olajipara megmaradjon. A veszély az az, hogy ebben a kifeszített helyzetben valamelyik fél irracionális lépést tesz, amire ugye egy irracionális válasz lesz, és hát ennek az irracionalitásnak a kockázatát látom én egy kicsit növekedni így a napokban, ami veszélyezteti valóban a kínálatot, és hogyha egy olyan esemény bekövetkezik, amit említettem ebből a háromból bármelyik, az önmagában ugye komoly áremelkedés hozhat még.
Mi a célja és az érdeke az Iránon kívüli olajtermelő térségbeli országoknak? A zavartalan üzlet?
Hát nyilvánvaló. Tehát ők ebből élnek. Tehát ők olaj nélkül gyakorlatilag éveket se bírnak ki, tehát hónapokat bírnak ki. Mindenkinek az az érdeke, hogy itt az olaj és a földgáz az folyjon ki a régióból, és el tudják adni a világpiacon.
Mi az oka annak a földrajzi adottságon kívül, hogy a Hormuzi szorost semmilyen módon nem lehet pótolni? Nem lehet megkerülni? Nem lehet vezetéket építeni? Semmit nem lehet csinálni helyette?
De voltak erre kísérletek, és egyébként Szaúd-Arábiának van is olyan vezetéke, ami ugye a Vöröstenger irányába visz. Azonban itt olyan volumenekről van szó, amelyeket egyszerűen nem lehet másképpen elszállítani, csak hatalmas, nagy méretű tankerekkel, ezekkel a VLCC típusú hajókkal, amik ugye 2 millió hordó olajat tudnak egyszerre szállítani. Nem igazán látszik más megoldás, ami racionális, ami pénzügyileg kifizetődő.
Katar, mint LNG termelő és csomagoló, hogy jön a képbe? Nagyon közel van, és hát nagy üzleteket csinál. Van valami beleszólása ebbe a folyamatba, vagy csak olaja van, meg sok pénze?
Nekik ugye földgázuk van, az nagyon fontos.
Földgázuk van.
Tehát Katar ugye az egy legnagyobb cseppfolyós földgáz exportőr. Ők ugyanúgy ugyanazzal szembesülnek, mint az összes többi öbölbeli ország, tehát mint az Egyesült Arab Emirátusok, Irak, vagy éppensége Szaúd-Arábia, ők is ezen a hormuszi szoroson keresztül tudják eladni a terméküket. Annyi a különbség, hogy ők ugye nem kőolajat, hanem cseppfolyósított földgáz szállítanak el. Ezek ugyanolyan nagyméretű tankerek, más típusúak természetesen, de ugyanazt a tengeri utat használják ők is.
Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadihajókat, flottákat, repülőgéphordozókat visz oda, ez biztosíthatja az üzlet zavartalanságát, vagy így is történhet bármi? Van erre iparági jóslás?
Nagyon jól mondta tegnap Kaiser Ferenc pont az önök műsorában, hogyha Irán nagyon szeretné ezt, akkor ezt meg tudja tenni, és már azzal zavar tud okozni, hogy fenntartja ezt a forgalmat. Tehát ugye itt, ha összetorlódnak a tankerek, ezeket szétszedni, ez nagyon nehéz. Az az egyetlen igazán mély út, ami kifele visz az öbölből, az mind iráni vizek alatt megy. Tehát Ománnak is van ugye része ebből a szorosból, de az a tengeri szakasz alkalmatlan ezeknek a nagy hajóknak a átjutására. Tehát ez gyakorlatilag iráni vizeken keresztül kell, hogy menjen. Nyilván azonnal be fog avatkozni az Egyesült Államok, hogyha bármilyen zavar van. Egyébként Irán 1981-ben jelezte először, hogy ők vagy először fenyegettek ezzel a szorosnak a lezárásával, és azóta tucatnyi alkalommal, és soha nem tették meg. De ez mindig ott van a fejekben, hogyha Irán sarokba van szorítva, ők ezt a lépést megtehetik.
Ha megteszik ezt a lépést, az olajipari elemző szakma tud forgatókönyveket arra, hogy akkor mi fog történni? Tehát ha onnan bedugul a szállítás, akkor belép valaki valahonnan máshonnan? Vagy akkor megállunk, és nem fogunk tudni fűteni, meg leállna az ipar, meg minden, amíg föl nem szabadul?
Hát ugye szabad kereskedelemben a kereslet és a kínálat mindig azonos. Csak az történik, hogy az olajára olyan szintekre kerül, ami gyakorlatilag bizonyos fogyasztókat egyszerűen kizár a piacról. Tehát bizonyos fogyasztók egyszerűen nem fogják tudni megvásárolni a kőolajat és a kőolajtermékeket. Ez nem elsősorban a nyugati fogyasztókat jelenti egyébként, hanem olyan feltörekvő országbeli fogyasztókat, akik mondjuk a kőolajterméket használják fűtésre, vagy főzésre például, ez egy nagyon gyakori forma. Tehát ők egyszerűen kiszorulnak a piacról, igen.
A katasztrófa forgatókönyvek szerint mennyi az az olajár, ami a hormuzi szoros zárása esetén beállna?
Az biztos, hogy 3 számjegyű dollárról beszélünk. Itt a piacon egyébként 120 és 150 dollár körüli szinteket lehet leginkább olvasni. Tehát egy ilyen mondjuk 20 millió hordó per napos kiesés, az durván azt lehet mondani, hogy akár duplázadását is hozhatja a kőolajáraknak.
Ez egy elviselhetetlen ár lenne Európa számára is, vagy Európának azért ez még ehető?
Nem, ez mindenki számára nagyon fájna, tehát ez biztos, hogy globális recessziót okozna, biztos, hogy Európában is a teherforgalom, közúti forgalom, repülőforgalom akár 5-10-15%-os mértékben is csökkenne. Tehát nyilván mindenki próbál azon takarékoskodni, ami számára rendkívül drága. Tehát ez biztos, hogy egyfajta keresleti reakciót is okozna nyugaton is, és hát nyilván ugye a fejlődő piacokon pedig még inkább, akiknél ugye egyszerűen nem, nincs annyi jövedelem, amiből ezt az árat ki tudják fizetni.
Az olaj vagy a gáz hiány a problémásabb?
Mind a kettő, ugye mind a két anyagot, az anyagot másra használjuk. Gazdasági szempontból is mind a kettő nagyon fontos, mert a kőolaj ugye az a szállításnak az alapja, a földgáz pedig a legtöbb ipari folyamatnak, fűtésnek, áramtermelésnek egy nagyon fontos alapanyaga. Tehát mind a két oldalról nagyon komoly csapás érne ezáltal minket, ha nem lenne ebből elég.
Takarékossági kapacitások vannak még például Európában? Itt az energiaválság idején egy jelentős energiafogyasztási csökkenést tudtunk elérni. Az alján vagyunk, tehát már nem lehet lejjebb csavarni semmiből?
Mindig lehet lejjebb menni. A kérdés az, hogy hogyan és miből. Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy 2 év alatt 20%-kal csökkent az európai gázfogyasztás. De hát az is látszik, hogy azért bizonyos iparágak gyakorlatilag a megszűnés szélére kerültek, mert európai vegyipar vagy üveggyártás, tehát ilyen dolgokkal visszafogtuk, és hát ugye átkerültek ezek az iparágak sokszor más kontinensre, ahol az alapanyag, a nyersanyag bőségesen áll rendelkezésre.
Az egy gáz meg olajválság, az egy globális jelenség, vagy akinek van saját kitermelése, az azt mondhatja, hát engem nem zavar, oldjátok meg ti.
Mindenki érintett. Tehát az Egyesült Államok is érintett lesz, aki egyébként szénhidrogénekben most jelenleg többé-kevésbé önfenntartó. Tehát ők ugye földgázból többlettel rendelkeznek, kőolajból nettó importőrök, de összességében valahol nulla körül vannak jelenleg. Ők is érintettek lesznek, ugyanis az árak fölmennek. és az árak megemelkedése az ottani ipart, az ottani fogyasztókat is nyilvánvalóan érinti.
De a saját kitermelésnél miért mennek fel az árak? Miért nem mondhatja azt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki sok mindent mondhat, hogy a saját kitermelésemre ársapkát teszek, és a saját felhasználásban ennyiért kell csinálni?
Voltak ilyen irányú gondolatok, sőt a 70-es évektől egyébként korlátozta is az Egyesült Államok a saját nyersolaj kivitelét, amit egyébként Barack Obama elnök szüntetett meg, miután az Egyesült Államok ugye sokkal jobb pozícióba került ezzel. Így is azonban azt kell mondani, hogy hiába vagyok önellátó bizonyos termékekből, sok esetben importra szorul az Egyesült Államok is. Tehát még egyszer hangsúlyozom, például nyersolajból nincs elegendő nyersolaja, ráadásul amilyen nyersolaja van, az inkább ilyen könnyű típusú nyersolaj, a saját finomítói rendszere nem erre van optimalizálva, hanem sokkal inkább nehéz kőolajra, amit mondjuk Venezuelából, Mexikóból, Kanadából importál az Egyesült Államok. Tehát bizonyos értelemben az importon keresztül érintettek lesznek ők a magasabb árakban. Hiába van az, hogy a saját kőolajuk az elméletileg rendelkezésre áll.
Oroszország kitermelési kapacitását és piaci pozícióját az iráni-izraeli háború az bármilyen módon érinti? Tehát örülhetnek annak, ami most ott folyik?
Hát ők szerintem az egyik nyertesei ennek a folyamatnak egyértelműen. Nagyobb nyertesei, mint mondjuk az öbölbeli országok, akik ugye érintettek lehetnek a konfliktussal. Én azt gondolom, hogy ők igen, tehát ők alapvetően annak a pozitív haszonélvezői, hogy jóval magasabb kőolaj, illetve földgázárak vannak, főleg a kőolajár, ami számukra fontos, hiszen földgázból gyakorlatilag bedugult jó részt az exportpiacaik. Ugye korábban alapvetően Európa felé exportáltak, most ez az európai export, ez nagy részt megszűnt, viszont Kína fele van ugye exportjuk, illetve cseppfolyós földgázban ők is jelen vannak a piacon. A kőolajban viszont a piaci pozíciók jóik, azok megmaradtak, csak ugye átrendeződtek, tehát most ugye India, Kína felé adnak el elsősorban kőolajat, illetve kőolaj termékeket is. Ez megmaradt, és ez a magasabb árakon keresztül egy nagyon komoly pozitív változást hozna számukra. Hozzáteszem azt is, hogy politikailag viszont az, hogy Irán mondjuk megbukik, azért az nem annyira jó nekik. Tehát azért ennek van egy árnyoldala is, de ha az olajipari kitettséget nézzük, akkor Oroszország ennek a folyamatnak a legnagyobb nyertese.
Oroszországnak egy ilyen helyzetben kell diszkonttal adnia a saját olaját, vagy mondhatja azt, hogy úgyse juttok sehonnan máshonnan nyersanyaghoz, itt van az enyém. Tessék ugyanolyan áron megvenni, mint ami a világpiacon forog.
Több mint valószínű, hogy ebben az esetben ez a diszkont, ez csökkenne. Tehát sokkal jobban megvásárolnák az ő kőolaját egy hiányos piacon, mint hogyha egy túlkínálatos piac van. Tehát azt gondolom, hogy ilyen esetben a mondjuk az arab olajok, vagy egyéb olajok és az orosz közti árkülönbség az valószínűleg szűkülne.
Az orosz olajat azt képes bárki földolgozni? Említette, amerikaiaknak nem arra van optimalizálva, a miénk sincs egyelőre nagy mértékben a Brentre optimalizálva, hanem az Urászra van optimalizálva. Vagy ez csak plusz költség és kész megoldják?
Az elmúlt 15-20 évben azért a világ finomítói nagy mértékben fejlődtek, és az új finomítók azok alapvetően magasabb komplexitásúak. Ez azt jelenti, hogy sokkal rugalmasabbak ezek a finomítók. Tehát most már azért a finomítói szektor jelentős része fel tudja dolgozni ezeket a nehezebb és nagyobbként tartalmú kőolajakat, mint az orosz kőolaj. Tehát én azt gondolom, hogy a világ jelentős része számára azért ez egy jó minőségű alapanyag.
Kína milyen pozíciót foglal el most az iráni-izraeli háborúban? Messze van tőle. Oroszországgal viszont szoros kapcsolatban van.
Igen, viszont nagyon fontos nekik az, hogy milyenek a nyersanyagok ára. Ugye ők a világ legnagyobb nyersanyag importőrei mindenben, még kőszénben is, amiből egyébként nekik nagyon sok van, de kőszénből is ők a legnagyobb importőrök, tehát hogy borzasztó mennyiséget vásárolnak. Különösen nagy a kitettségük egyébként kőolajból. Tehát kőolajból jelenleg Kína olyan 16-17 millió hordót fogyaszt naponta, és olyan 3,5-4 millió hordót termel. A többit, a különbséget, ezt a 11-12 millió hordót, ezt minden nap be kell hozniuk, elsősorban egyébként az arab világból. Tehát számukra az, hogy a kőolajára fölmegy a csillagos égbe, az aztán képpen az égnek legnagyobb negatív hír, az valószínűleg egyébként az ő gazdaságukban is egy komoly recessziót okoz.
Milyen az, amikor az olajár robbanás recessziót okoz? Volt már olajár robbanás a gazdaságokban, ez ahhoz mérhető? Tehát minden megy, minden megáll, elrobog az infláció, hogy néz ki?
Igen, gyakorlatilag egy stagflációs környezet alakul ki, tehát egy alacsony növekedés, vagy akár negatív növekedés, tehát zsugorodás, mellette pedig egy jelentős infláció. Ugye a 70-es években már megéltünk egy ilyet, 2008-ban volt egy hasonló esemény, amikor ugye 147 dollárig elment piaci alapokon egyébként a kőolaj, és hát gyakorlatilag azt a pénzügyi válságot többek között a felrobbanó kőolajárak okozták.
De nincs valami megtanulnivaló a 2008-as válságból? Az ember azt képzelné, hogy megtanulta a világ, megtanulta, aki átment rajta, hogy milyen biztosítékokat, puffereket, intézkedéscsomagot kell beépíteni ahhoz, hogyha jön még egy olyan, amit egyszer már túléltünk, akkor legyen mihez nyúlni. Nincs mihez nyúlni? Annyira nélkülözhetetlen az arab olaj?
Nyilván próbálkoznak az országok, és ilyenek, ez okozza azt például, hogy mindenkinek vannak stratégiai tartalékai, csak hát az is véges. Tehát van egy pont, ami után nem igazán tudunk mit tenni. Egyszerűen vannak olyan alkalmazások, olyan felhasználások, ahol a kőolaj elkerülhetetlen. Tehát még egyszer hangsúlyozom, például a tengeri szállítás kőolaj nélkül nem képzelhető el, a repülés sem képzelhető el kőolaj nélkül, de hogy a nehéz gépjárművek, teherautók is alapvetően kőolaj származékokkal mennek. Nyilván van próbálkozás, és azért a világnak a kőolajtól való függése egyébként csökkent, tehát a 70-es években a világ primer energiafelhasználásának majdnem fele a kőolaj volt, most ez lement azért 30%-ra. De van még néhány olyan terület, elsősorban a szállítás, petrokémia, ahol a kőolajnak még mindig szinte monopol pozíciója van.
A petrokémiának mondjuk a nevébe is benne van, hogy ezt nem lehet másból csinálni.
Igen, bár ott is próbálkoznak egyébként földgázzal, nyilván ugyanúgy szénhidrogén, de például magas minőségű petrokémiai termékeket alapvetően naftából, tehát kőolaj származékból lehet csinálni. Egyszerűen nincs, vagy nagyon drága technológia van csak. Ugyanúgy a szállításnál szinte folyamatos próbálkozás van, mondok egy konkrét példát, Kína most a nehéz gépjármű flottájának egy jó részét cseppfolyós földgázra alakítja át. Tehát van egy ilyen próbálkozás, cseppfolyós földgáz, a földgáz kínálat az egy kicsit szélesebb egyébként, mint a kőolaj, ez a stratégiai megfontolás áll a kínai gondolkodás mögött, de a kőolajnak így is egyszerűen, tehát elkerülhetetlen szerepe van. Nem tudjuk igazából pótolni, bioüzemanyagokkal próbálkozunk, de hát ez még mindig egy 5-10%-át jelenti a teljes kínálatnak legjobb esetben.
A válságok a kőolaj meg a földgáz piacon nem ösztönzik az innovációt, említette a cseppfolyósított földgázt a kínaiaknál, de ez egy 50 éves technológia.
Dehogy is nem. Tehát itt folyamatos gondolkodás van ezen, és tulajdonképpen vannak is bizonyos értelemben olyan technológiák, amik már a képbe jöhetnek, viszont ezek költségben nagyon drágák. Tehát ugye az egyik ilyen gondolkodási irány, hogy megújuló energiából próbáljunk hidrogén gyártani, hidrogénből pedig próbáljunk mondjuk vagy ammóniát, vagy metanolt készíteni. Mind a két anyag alkalmas lehet egyébként üzemanyagként. A probléma az, hogy ennek az egész körnek a hatékonysága olyan alacsony, hogy ez több száz dolláros olajár mellett lenne, tulajdonképpen ugye, akkor érné csak meg, tehát még mindig a szénhidrogének jóval olcsóbbak és kompaktabbak, jobban elérhetőek. Az anya természet megteremtette nekünk millió évek alatt, készen áll, relatíve olcsón lehet előállítani, vagy felhozni a föld felszíne alól. Tehát, hogy ez egy nagyon, tehát nagyon komoly árváltozás kellene ahhoz, hogy ezek az egyéb lehetőségek, ezek megérjék, és én nem látom még egyelőre ennek azért a jeleit. Hozzátéve azt is, hogy folyamatos próbálkozás van, tehát technológiailag folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy ipari méretekben miből lehetne olyan anyagot előállítani, ami alternatíva lehet. Pont amiatt, amit ön is mond, hogy igen, ilyen geopolitikai kitettségek, ezek vannak, és ezek azért folyamatosan ott vannak, még azzal együtt is, hogy nem minden nap van izraeli-iráni háború.
Milyen hatása lehet az uniós tiltásnak, az orosz nyersanyagokra vonatkozó uniós tiltásnak az Európai Unióra, azaz ránk?
Gyakorlatilag ugye a tervek szerint 2027 végétől Európai Uniós tagállam nem vásárolhat orosz kőolajat, illetve orosz földgázt, illetve orosz kőolaj terméket sem. Lényegében az Európai Unió elhatározta, hogy ezt megteszi, és ez ugye az Európai Unió úgy működik, hogy lassú a döntéshozatal, de amit elhatároznak, akkor azt gondolom, hogy ebbe az irányba mennek el, és én számomra úgy tűnik, hogy ez egy eldöntött kérdés. Az Európai Unió teljesen le akar válni az orosz szénhidrogénektől 2027 végében.
2025 közepén tartunk. Most mennyi a kitettségünk az orosz termékeknek?
De a földgáz nézzük, a földgázból vezetéken kb. 15 milliárd köbmétert vásárol az Európai Unió, cseppfolyós földgázban olyan 20-25 milliárd köbmétert, tehát ez azt jelenti, hogy kb. 40 milliárd köbméternyi földgázt vásárolunk a teljes, mondjuk 350 milliárd köbméteres fogyasztásból, tehát 12-13%-a az európai ellátásnak orosz földgáz. Kőolaj esetében gyakorlatilag egy vevő maradt most már, aki orosz kőolajat vásárol vezetéken, ez a MOL csoport, mondjuk évi 12 millió tonna körülbelül az a mennyiség, amit vásárolunk. Van még egy német finomító egyébként Svet városában, aki kazak kőolajat vásárol, olyan 1,2 millió tonnát, ami hát nyilván névleg kazak, valójában orosz forrásból származik. Ők egyébként ezt a tevékenységet rövid időn belül be akarják szüntetni, mert kiépül az a szükséges kikötői kapacitás, aminek a segítségével a tenger felől vásárolhatnak kőolajat.
Ellenőrizhető bármilyen módon a molekulából, hogy ez melyik mezőről származik, azaz orosz, kazak, vagy bármilyen más?
Kőolaj esetében, ha megnézzük a kőolaj mintát, az megállapítható, hogy milyen országból származik. Ugye az orosz kőolaj egyébként az egy ilyen keverék, tehát ott több ezer különféle orosz kőolaj mezőnek, vagy kőolaj kútnak ugye a keveréke, de ennek is van egy ilyen specifikuma, tehát abban megállapítható, hogy ez milyen típusú kőolaj. A kazak kőolaj különben nagyon hasonló, tehát a kettőt nem biztos, hogy szét lehet választani, de hogyha egy más típusú kőolajat nézünk, ott gyakorlatilag meg lehet mondani azt, hogy ez egy milyen típus. A földgáznál nem lehet ezt megtenni. Tehát a földgáz az legtöbb esetben tisztán metán, ott nincsenek megcímkézve a molekulák.
Uh-huh. Amikor a mennyiségekről beszél, akkor ezek a legális mennyiségek? Tehát az államok által, az állami cégek által vásárolt papíron fedezett mennyiségek?
Igen, ezek a legális mennyiségek.
Na akkor mennyi a nem legális mennyiség?
Ez nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz megmondani. Ugye itt főleg az indiai és a török finomítókból származó dízel üzemanyag esetében lehet gyanítani, hogy az alapanyag egy része orosz volt. Hogy pontosan mennyi, azt időben is, meg finomítónként is változik, de az tény, hogy azért a dízel felhasználásnak, vagy az importnak valószínűleg egy 20-30-40%-a lehet még mindig orosz származású. Nyilván ezt lehet cserélni, és lehet azt mondani, hogy azt a dízelt máshova adjátok el, ami orosz olajból készül. Csak ugye itt a probléma az, hogy egy indiai finomító is ugye több helyről vásárol kőolajat, vesz mondjuk az arab világból, vesz orosz kőolajat, azt egybeönti és azt finomítja. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik kőolajból készült terméket hova küldje ez az adott cég. A terméknél egyébként szintén nem lehet már megmondani az eredetet. Tehát egy dízel termék, ami megfelel az európai specifikumoknak, abból nem mondható meg, hogy ez orosz vagy arab kőolajból lett finomítva.
A tükör statisztikák, amik az behozatalt meg az orosz kivitelt mutatják, ezek általában megmondják, hogy valójában milyen folyamatok zajlanak ezen a piacon? Mert itt árnyékflottákról lehet beszélni, áttárolásokról lehet beszélni, de ezek anagritikus adatok.
Nem transzparens ez az egész piac, nem átlátható. Amit egyébként leginkább szoktak figyelni, különböző hajózást követő cégek adatait. Tehát vannak olyan adatbázisok, olyan műholdas megfigyelések, amelyeknek a segítségével azt figyelik, hogy egyes tankerhajók honnan, hova mennek, és a feltételezett töltöttség alapján becsülik azt, hogy mekkora anyagmennyiség megy az egyik kikötőből a másikba. Nyilván tudjuk, hogy egy orosz kikötőből orosz kőolajat szállítanak, tehát ez alapján lehet becsülni azt, hogy mekkora mennyiség érkezhet mondjuk Indiába, Kínába, Oroszországból, vagy adott esetben az arab világból.
Az egy politikai vagy gazdasági szándék, hogy az orosz energiahordozókról leváljon az Európai Unió? Mert a politikai, akkor feltételezem, lehet feketén még üzletelni, ha gazdasági, akkor annak meg az kell, hogy legyen a célja, hogy bedöntse az orosz gazdaságot.
Ennek alapvetően politikai céljai vannak, én azt látom. Ugye az Európai Unió bizonyos értelemben háborúban áll Oroszországgal, most már legalább egy 15-20 éve. Ez nem biztos, hogy katonai háborút jelent, vagy fegyveres konfliktus jelent, hanem egyfajta hibrid háborút. Tehát mi gyakorlatilag az Európai Unió gyengíteni szeretnénk Oroszországot azáltal, hogy a mi piacunkat elzárjuk előlük. Ugye az ő infrastruktúrájuk kőolajban és földgázban is alapvetően az európai ellátásra lett optimalizálva. Persze el tudnak ők adni a világpiacon Indiának, Kínának is kőolajat, de azért ez egy nagyon macerás, nagyon drága folyamat. Jóval alacsonyabb árakat érnek el, mint amit Európába el tudtak érni. Földgázban pedig ide volt képítve az infrastruktúra. Tehát földgázban ugye a csúcsévben majdnem 200 milliárd köbméter földgázt adott el Oroszország az Európai Unió felé, most ugye ez 40 milliárd köbméter. Tehát itt azért a fő piacuk ez az európai piac, vagy az volt a múltban.
Ki lehet-e bármilyen módon számolni, hogy a szankciós politika az kinek okozott több kárt? Ki lőtte lábon magát?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis maga a piac is dinamikusan változik. Tehát 2022-ben egy teljesen más piaci folyamat volt, mint mondjuk 2025-ben. Most például az látszik, hogy ha a geopolitikát félretesszük, alapvetően a kőolaj és a földgáz piaca is egyre inkább túl kínálatos. Ráadásul, ahogy nézem a piaci fejleményeket, a földgáz piac az még inkább túl kínálatos lesz 2026-27-től, köszönhetően annak, hogy hatalmas volumenű katari Egyesült Államok beli kanadai LNG jön a piacra, de a kőolaj esetében is egyre inkább látszik az, hogy túlkínálat kezd kialakulni, elsősorban a brazil, guyanai és az USA termelésének fokozódása miatt, amellett, hogy az OPEC-nek is olyan rengeteg kőolaja van. Tehát, hogy ez egy teljesen más piac most, mint mondjuk 22-ben volt. 22-ben érezhetően a változások Európát negatívan érintették, és nagyon erőteljesen érintették negatívan. Most azt mondom, hogy egyre inkább ez egy vevői piac, tehát a vevők diktálnak, úgyhogy ilyen leválás az egyre kisebb árba kerül az Európai Uniónak. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, voltak olyan elméletek, olyan gondolatok, hogy az Oroszország szankcionálása nem feltétlenül kellene, hogy kiterjedjen a kőolaj és földgázra. Pont amiatt, hogy egyébként is ez az ország el tudja egy ilyen keresett terméket, mint a kőolajat adni. Nyilván erről voltak viták is az Európai Unión belül, de olyan erős volt a politikai fellángolás, a negatív gondolat és ugye a választóknak is a felháborodása Oroszországgal kapcsolatban, hogy a politika ezért döntött amellett, hogy kapcsoljuk le az orosz kőolaj és földgáz importot.
Azt mondta, hogy termelői piac és a vevőknek áll a zászló. A termelők miért csinálnak túlkínálatot? Tehát a termelőknek szövetségeik vannak, ott meg szokták vitatni, hogy mennyi legyen az ár, hogy ne diszkontáron kelljen szétszórni az olajat.
Hát kőolajban ugye van egy ilyen kartel, nem teljesen kartelszerűen működik, de ugye van egy ilyen csoportosulás, aki próbálja befolyásolni az árakat. Nyilván egyébként vevői és eladói oldalon is az lenne jó, hogyha a termékeknek a változékonysága, az áraknak a nagymértékű csapkodása nem lenne meg. Ugye egy stabilabb ár az mindenki számára kiszámíthatóbb tevékenységet okozna. De ugye ez egy ilyen alapvetően egy nyersanyagpiac, ahol beruházási hullámok vannak, ahol maga az egész nyersanyagpiac egy ciklikus jelleget követ. Tehát ugye, ha magas az ár, akkor mindenki beruház, és akkor hirtelen mindenkinek sok terméke lesz, és akkor hirtelen túlkínálatos lesz a piac, hogy lemegy az ár, akkor hirtelen mindenki abba adja a beruházásokat, addig a pontig, amíg elfogy ugye a kínálat, és akkor újra emelkednek az árak, és ez a ciklus újraindul. Tehát ez a ciklikusság, ez amióta nyersanyagpiacok vannak, ez ugye fennáll. Nem igazán tud még az OPEC sem ez ellen tenni, mert hiába voltak egy időszakban hatékonyak, megjelent egy új termelői kör, az amerikai palóolajtermelés, amivel nem igazán tudtak mit tenni.
Lehet-e kiszámítani bármilyen módon, hogy mennyivel drágább, vagy mennyivel olcsóbb a túlkínálatos piacon, a világpiacról beszerzett ár Európának, mint amit Oroszországból szerezne meg?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis az oroszok is piaci áron adnak el. Az, hogyha ők ezen a piacon nincsenek jelen, az önmagában ugye áremelő tényezőt jelent, hiszen az ő kínálatuk nem jelenik meg.
Kisebb a mennyiség.
Kisebb a mennyiség, amit kínálnak, így van, és hát emiatt ugye az ár magasabb. De hogy ez pontosan mennyi, ezt nagyon nehéz még egyszer hangsúlyozom megmondani. És attól is nagyon függ, hogy az egyéb szereplőknek mekkora kínálata van. Tehát most ugye, amit említettem, például a cseppfolyós földgázban olyan nagy felfutás lesz a kínálatban, 2024 és 30 között becsések szerint 50%-kal nő a globális kínálat. Ez egy óriási növekedés. Jó eséllyel 2027 és 33 között túlkínálatos lesz ez a piac. Amerikai bankok például már azt becsülik, hogy 2027-től kezdve az európai gázár az ilyen 20 euró per megawattóra lesz, ami pont ugyanannyi, mint 2010 és 2020 között volt Európában átlagárban, de ugye közben azért volt egy komoly infláció, tehát ez reál értékben egy alacsonyabb árat jelent, ha igaz az amerikai bankok előrejelzése, mint ami az előző évtizedben volt.
Mi lesz azzal az infrastruktúrával, ami Oroszországot Európával összekötötte? Karban tartják, és hát ha egyszer beindul, vagy hagyják beomlani?
Nem nagyon látszik, hogy bármilyen karbantartás lenne azon az infrastruktúrán, amit korábban használtak, és most nem használnak. Tehát ha nézem az északi áramlat megmaradt vezetékeit, ha nézem mondjuk a Lengyelországon átfutó Jamal vezetéket, vagy az ukrán tranzit útvonalat, nem igazán történik velük változás. Ugye minél jobban megyünk előre az időben, annál nehezebb lesz Oroszországnak visszajönnie. Én azt látom egyébként, hogy például a földgázban, ha valamikor lesz egy megállapodás Oroszországgal, ki tudunk politikailag egyezni, akkor is nagy kérdés, hogy hova fognak ők visszajönni, mert addigra már gyakorlatilag nem lesz nekik piacuk. Európa máshonnan fogja megvásárolni a földgázt, addigra már képítették az infrastruktúrát az egyéb források irányába, tehát nem igazán lesz hova visszajönni az orosz gáznak ide.
Az egyéb irányba kiépített útvonalak, ezek diverzifikált útvonalak lesznek, vagy egyik függésből átmegyünk egy másik függésbe, mondjuk az amerikai LNG-be?
Teljesen nem lehet függetlennek lenni, de az látszik, hogy Európának is az az érdeke, és ez Magyarországnak is az érdeke, és mondjuk a vezető MVM is ugyanígy gondolkodik, hogy igyekezzünk diverzifikálni és sok forrást ból megszerezni a földgázt. Nyilván az LNG eleve egy ilyen szempontból egy jó megoldás, mert hogy LNG-t több országból is lehet behozni, az LNG termelő országok száma is nő, tehát vannak új szereplők, afrikai Mozambik például, aki valószínűleg 28-tól majd szintén szállíthat földgázt, illetve az amerikai termelők esetében is, hogy nem egy cégről beszélünk, hanem tucatnyi vállalatról, akik kínálják a saját terméküket. Tehát ez okoz egy ilyen pozitív változást. Van egyébként ennek az egész LNG forradalomnak egy negatív oldala is, az áraknak a változékonysága sokkal nagyobb lesz. Ugye régen mi volt a helyzet? Volt mondjuk egy hideg tél, Oroszország volt Európa marginális gázszállítója, ha szükségünk volt valamennyi plusz gázra, egy telefon Moszkvának, oroszok már küldték is a gázt. Az LNG-vel nem lehet ezt megtenni. Ugye ez szakaszosan érkezik, nem biztos, hogy a hajó időbre be tud futni, annak a gáznak a visszafejtése, vagy visszagázosítása is egy időigényes folyamat. Tehát nem lehet olyan hirtelen gyorsan, rugalmasan változtatni a kínálatot, hogy a kereslet változik. Tehát egy rugalmatlan kínálatot okoz ez az LNG, emiatt az áraknak a változékonysága, volatilitása, hogy mi mondjuk szakmailag, ez sokkal nagyobb.
De ezt ki tudja kipufferelni, kiegyenlíteni az áraknak a változékonyságát?
Hát ez például több tárolói kapacitásra lenne szükség, és több betárolt gázra, ami önmagában ugye magának a rendszernek is a használati költségeit emeli. Nyilván tárolóban sokan nem kívánnak nagyon beruházni. Egyrészt ennek azért vannak fizikai korlátai, nem nehéz egy tárolót kialakítani, tehát általában volt gázlelő helyeket használnak erre fel. Másrészt ugye Európában a becsések szerint 2030-ig nőhet még a gázfogyasztás, utána pedig egy csökkenés következik be, tehát egy olyan piacra senki nem szívesen fektet be, ami hosszabb távon csökken.
Mitől csökken 2030 után az európai gázfelhasználás, beindul a nap meg a szélenergia arányának növekedése?
Igen, alapvetően ez a várakozás, hogy olyan mértékű megújuló energiaforrásunk lesz, illetve addigra talán már az áramtárolási megoldások is olcsóbbak és hatékonyabbak lesznek, hogy kevesebb földgáz felhasználásra lesz igény.
A lakosságot hogyan fogja érinteni? Milyen áttételeken keresztül érinti az én sárga csekkemet az, hogyha leválunk Oroszországról? A képlet? Magyarán, hogy kell kiszámolni, hogy az én rezsimmel mi fog történni?
Hát ez egy nagyon trükkös kérdés, és Magyarországon alapvetően egy politikai termék, tulajdonképpen, ahogy szokták mondani, ez a ez a lakossági földgáz. Tehát magyarán
szóval... Rezsicsökkentés, ez egy sikeres dolog.
Igen, tehát magyarán szóval a politika az, aki megmondja, hogy mennyit fizessünk mi a földgázért, illetve az elektromos áramért. Nyilván a politika, ha nagyon elmegy a piaci ár a rögzített vagy rezsicsökkentett árakhoz képest, akkor kénytelen beavatkozni. Ezt láttuk egyébként 2022-ben is. De ameddig fenntartható a rendszer, tehát magyarán szóval, ameddig a piaci árak nem térnek el nagyon drasztikusan a rezsicsökkentett áraktól, és ameddig a költségvetésnek van pénze, addig ez a rendszer fenntartható.
De mi történik akkor, hogyha az amerikai bankoknak van igaza, és viszonylag belátható időn belül le fog esni az ár? Akkor is fenn kell tartani ez egy csökkentést, mert a piaci ár az akkor is egy piaci ár lesz, és ahhoz képest érdemes valami olcsóbbat kínálni? 11-es árakon venni, az ember, ha emlékszik, az nem egy rossz dolog.
Lehet, hogy egy adott esetben még csökkentik is az árat, bár én azt gondolom, hogy politikailag ennek nagyon kicsi a hozzáadott értéke, tehát emiatt valószínűleg ezt nem teszik meg. Én pedig számolgattam, hogy ugye a földgáz esetében ugye van egy rezsicsökkentett ár átlagfogyasztásig, az körülbelül megfelel egy olyan 16-17 euró per megawattórás nagykereskedelmi földgázárnak. És van ugye a átlagfogyasztás fölötti ár, ami viszont egy 135 euró per megawattórás árnak felel meg. Tehát, hogy igazából a kettő mixe ez, tehát egy 20 euró, az nyilván már a szolgáltatónak egyébként valószínűleg nyereséget fog hozni, mert a 135 euró és a 16 euró súlyozott átlagára az magasabb lesz, mint a 20 euró, de nem feltétlenül indokolja azt, hogy csökkenjenek az árak. Ugye azt ne felejtsük el, hogy azért Magyarországnak nagyon komoly beruházási kötelmei vagy igénye is van az energetikájában. Én azt gondolom, hogy euró 10 milliárdokat kell a következő évtizedben befektetni a magyar energetikában, hogy működőképes rendszereink legyenek, hogy biztosítható legyen a stabil gáz, a stabil áramellátás folyamatosan. Tehát itt van egy jelentős lemaradás egyébként az elmúlt egy-két évtizedben. Utoljára igazából a német beruházók tettek például a magyar elektromos áramrendszerbe sok pénzt a 2000-es évek elején.
De mit kell például a magyar áramrendszerben csinálni? Hát vannak interkonnektoraink, még Ukrajnával is van áramhálózati összeköttetésünk, ahol idénként oda-vissza megy az áram igény szerint, és ez mint a teljesen automatikusan menne.
Mondok pár példát, jó, talán a legfontosabb ugye mindenképpen Paks 2 befejezése, ha be lehet. Nyilván be kéne ruháznunk egy komoly, legalább egy 5-6 milliárd eurót a hálózatba. Érdemes lenne mondjuk okos mérőknek a vagy beiktatása a rendszerbe, amivel adott esetben a keresleti oldalnak a befolyását meg lehetne tenni. Ugye terve van véve 3 gázalapú úgynevezett kombinált ciklusú erőmű építése Magyarországon. Szivattyús energiatárolót szeretnénk építeni, geotermiába szeretnénk befektetni, amiben ugye nagyon komoly beruházások kellenének. Nyilván ezen kívül még szigetelésbe is érdemes lenne nagyon komoly pénzt betenni. Így rövid távon csak ennyi jutott eszembe. Emellett nyilván megújuló energiát is kellene fejlesztenünk, ugye szélenergiát, napenergiára is vannak még tervek, hogy azt bővítjük. Energiatárolók berukat kellene építenünk, hogy a napi jelentős árkülönbséget áthidaljuk. Tehát nagyon sok pénzt kéne ide betenni.
De ezeknek a biztonsága célja, hogy ne történjen meg, ami mondjuk Spanyolországban történt, vagy az átlagos, az állandó fogyasztásunk csökkentése a célja, mert olyanokat sorolt föl, ami sok mindennek megfelel.
Gyakorlatilag mind a kettő, tehát egyrészt ugye a magyar iparszerkezet miatt, és hogyha egyszer növekedés lesz ebbe az országba, akkor a fogyasztásunk is nőni fog. Ugye voltak ilyen tervek még egy-két évvel ezelőtt az Energetikai Minisztériumban, hogy a mostani 42-44 terawattórás magyar áramfogyasztás az akár 60 terawattórára is nőhet 2030-ra. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit optimista becslés, de az biztos, hogy viszont maga a fogyasztási volumen az nő. Ugye mi eleve importálunk nagyon sok elektromos áramot, tehát hogy van egy 25-30%-os importarányunk, ezt is csökkenteni kéne. Illetve azzal, hogy tényleg nő a megújuló energia aránya a magyar elektromos áram mixben, ez addicionális beruházásokat igényel, többek között energiatárolókba, többek között gázalapú erőművekbe, szivattyús energiatárolóban, amit ugye említettem. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy biztonságosan 220 voltos áramot és 50 Hz-es frekvenciájú áramot lehessen biztosítani minden pillanatban Magyarországon. És pont a spanyol példa nagyon jól megmutatta egyébként, hogy erre nagyon ügyelni kell, és az látszik egyébként a példák alapján, hogy megújuló alapon is lehet jó minőségű rendszert megalkotni, viszont ehhez nagyon sok többletberuházásra van szükség. IT beruházásokra például, amik figyelik állandóan a rendszert, amelyek adott esetben lekapcsolnak mondjuk többletkapacitásokat, vagy visszakapcsolnak. Tehát nagyon sok eleme van ennek.
Az energia mixünkben a földgáznak meg a kőolajnak mekkora szerepe lesz egy belátható időn belül, mondjuk 2025 van most 2030-ig?
Hát kőolajnak valószínűleg csökkenni fog részben az elektromos autók megjelenése miatt, tehát én azt gondolom, hogy ez egy enyhe csökkenés várható. Földgázban rövid távon még lehet, hogy inkább emelkedés lesz. Ugye említettem ezt a három gázalapú erőművet, ami hát ugye 1,6 gigawatt kapacitással fog majd bírni. Ezeket alapvetően ilyen zsinoráram üzembe tervezik használni, magyarán szóval 100%-os kapacitáskihasználtság mellett folyamatosan fognak menni.
Tehát nem ezek lesznek a kiegyenlítő erőművek?
Nem ezek lesznek a kiegyenlítő erőművek, ezek önmagában a 8-9 milliárd köbméteres magyar gázfogyasztást akár plusz 3 milliárd köbméterrel is megnövelhetik. Tehát a gáznak a szerepe valószínűleg rövid távon még nőni is fog Magyarországon.
Az energiaigény növekedésében az a terv, hogy ezeket az új gyáraink fogják megenni? Vagy mi a lakosság fogjuk megenni?
Nem, ezeket alapvetően az új gyárak fogják elfogyasztani, tehát itt ugye olyan irányba fejlődött az utóbbi időszakban a magyar ipar, amely alapvetően energiaintenzív. Néztem is egyébként erről egyszer egy ábrát, vagy én magam is csináltam egy ilyen elemzést, hogy érdekes mondom, 2010-11-ig a magyar ipar energiaintenzitása csökkent, azóta egyébként növekszik, és hát most ugye az új akkumulátor és autóipari beruházások is abba az irányba viszik a magyar ipart, hogy alapvetően nő az energiaintenzitása.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő kollégám vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, arról az energiáról volt szó, amivel önök világítanak, meg főznek, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Nem kell külön keresgélni, rettentő mennyiségű áramot elfogyasztani a közben. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.